Boldogok, akiknek a szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteltünk kezdetén, keresztelőre készülve, énekeljük a 47. Zsoltár első versét. Feltámadott Krisztusunk, feltámadása után, mielőtt átment a mennyei dicsőségbe, ezekkel a szavakkal hatalmazta fel a tanítványait a keresztség sákramentumának kiszolgáltatására, és buzdította őket az evangélium hirdetésére. Nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében. Tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsolok néktek, és íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Énekeljük a 329. dicséretünk második versét. Isten igéjét olvasom, bibliaolvasó kalauzunk szerinti egyik mai ige szakaszból, Pál apostolnak a tesszalonikaiakhoz írott második levele első részének 11. és 12. versét. Mindenkor imádkozunk értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek. Eddig Isten írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Amikor Regina megszületett, akkor nevet kapott. Megkapta a család nevét, és kapott tőletek keresztnevet, amit ti választottatok. És ez a név, amit ő kapott, az egész életére meghatározó, és már hallgatja is, ismeri is a nevét, és tudja, hogy róla beszéltek, és ez fontos neki. Ma megkereszteljük őt a Szent Háromság Isten nevében. Ma Isten családjába is tartozhat ez a gyermek, nem csak a ti családotokba, hanem ez a templom is az otthonává válhat, a lelki otthonává, ahogyan már eddig is járt ide édesanyjával, babamama körrel, de ez továbbra is valóban egy lelki kötődést is jelent a számára. Hiszen a keresztségnek a lényege, hogy Isten családjába tartozik, hogy Isten elfogadja, szereti őt, nagyon értékes és nagyon drága ez a kicsi gyermek Isten számára. Maga az, hogy keresztjén lesz, hogy ő keresztjén, és reménység szerint majd, hogyha felnő, ő maga is vallást tehet az ő hitéről a gyülekezet előtt, azt jelenti Krisztushoz tartozó, hogy nem csak a pápai családhoz és a Tóth családhoz tartozik, hanem tartozhat Isten népéhez, Krisztus népéhez is. És ez a név, amit kap ezen az Isten tiszteleten, hogy Krisztushoz tartozó, ez is életre szóló. Nem csak erre a földi életre, hanem örök életre szóló ígéretek kapcsolódnak hozzá. A mai újszövetségi egyik ige szakaszunkban ott van ez a csodálatos imádság. Azért imádkozunk, hogy megdicsőjön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek. Azért imádkozunk, hogy ennek a kisgyermeknek az életében megdicsőjön Jézus Krisztus neve. Hogy akik ismerik, akik látják őt egész életében, tudják érte áldani az Istent, ahogyan eddig is áldhatjátok érte az Istent, hiszen egészségben megszülethetett, hogy Isten megőrizte és oltalmazta édesanyját, amíg várta a gyermeket, áldhatjátok, magasztaljátok őt, az ő kedvességért, azért a sok örömért, amit eddig kaptatok az ő életén keresztül. És ez nagyon fontos, hogy imádkozzatok is érette, imádkozzatok vele, hiszen ő azt a mintát veszi át, amit lát, és hogyha azt látja, hogy imádkoznak, akkor ő is imádkozni fog. Egy kis személyes példa, hogy milyen fontos ez a dolog, a mi családunkban is megtapasztaltuk ezt, hogy amikor a nagymamához megyünk, nagymama esténként mindig Bibliát olvas, és úgy köszön el az unokájától, hogy megyek, még elolvasom az igét. És ez olyan milyen rögződött a 2 éves unokába, hogy mondja mindig mamának, mama, elolvastad az igét? Mama, olvasod az igét? Az a cél, hogy Regina is ebben nőhessen bele, hogy a család, akik körülveszik, olvassák az igét, jönnek a templomban, és imádkoznak, imádkozó életet élnek. Imádkozzunk, az életünk legyen személyes példa. Ott van ebben az igében, hogy imádkozunk azért, hogy tegyen titeket méltókká az elhívásra. Jézus Krisztus hívja őt is a tanítványának, bár ő most ebből még nem sok mindent ért, de reménység szerint majd olyan közösségekben lehet itt a gyülekezetben is, ahol meghallja ezt a hívást, és óvodában, iskolában, hittanórákon is meghallhatja ezt a hívást, hogy ez személyesen neki szól. Imádkozunk azért, hogy a jóban való gyönyörködéssel töltsön be az Isten. Ugye mi már gyönyörködünk benne, meg a gyermekekben, de azt szeretnénk, hogy valóban ő is majd az életében olyan dolgokat szeressen, arra szánja az időt, abban gyönyörködjön, ami igazán jó, ami igazán értékes. Ezért is imádkozzunk. Egészen addig, hogy ott van az egyik zsoltárban az ígéret, gyönyörködjél az Úrban, és megadja néked szíved kéréseid. Azután, hogy töltse be a hit minden erejével. Azt hiszem, ezt különösen a több évet megélt emberek tudják, hogy mennyire fontos, hogy a hit minden erejével töltsön be az Isten. A hitnek nagyon nagy ereje van. Erre szükség van a mindennapokban, az ünnepeken is, és szüksége van ennek a gyermeknek is arra, hogy a mindenható Isten töltse be őt a hit minden erejével, és titeket is. Hogy valóban legyen erőtök imádkozni érte, legyen erőtök példát adni az életetekkel a szeretetről, és mindannyian tudjátok együtt Jézus nevét dicsőíteni. Most a mai Isten tisztelten is, és egész életetekkel. A mindenható Isten adja, hogy ez a mai ige valóban a ti számotokra és Regina számára is élet legyen, és üzenet nem csak ma, hanem hosszú évtizedeken keresztül. Mindenkor imádkozunk, értetek, hogy a mi Istenünk tegyen titeket méltóvá az elhívásra, és töltsön meg titeket teljesen a jóban való gyönyörködéssel és a hit minden erejével, hogy megdicsőüljön a mi Urunk Jézus Krisztus neve bennetek. Amen. Most a keresztelőre készülve kérem a szülőket, keresztszülőket, hogy a gyermekkel jöjjenek ide az úrasztalához, a gyülekezet pedig álljon fel. Arra kérem a családot és az egész gyülekezetet, hogy valljuk meg a mi hitünket, mondjuk el együtt az egyetemes keresztény anyaszentegyház hitvallását. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt. Megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes keresztény anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mielőtt a keresztség sákramentumát kiszolgáltatnám, feleljetek a következő kérdésekre hallható szóval. Akarjátok-e, hogy ez a kisgyermek az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségére a keresztény anyaszentegyházba a Szent Keresztség által befogadtassék? Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek ezt a kisgyermeket, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga tegyen vallást a gyülekezet előtt a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről? Felejétek, ígérjük és fogadjuk. Imádkozzunk ezért a kisgyermekért. Mindenható Istenünk, mennek és földnek teremtő Uram, áldunk és magasztalunk téged az élet ajándékáért. Köszönjük neked Reginát, köszönjük, hogy épségben megtartottad őt és az ő édesanyját a várandóság ideje alatt, és köszönjük, hogy egészségesen megszülethetett. Köszönjük mindazt az áldást, amit benne rajta keresztül adtál a családnak, és kérjük, hogy valóban te áld meg az ő kis életét, őrizd és oltalmazd minden bajtól, te erősítsd a szívébe a reménységet, a szeretetet. Kérünk, te erősítsd meg az ő szeretteit, hogy jó példával tudjanak előtte élni és járni, és kérünk, hogy te erősítsd meg az ő szívüket az érette való szüntelen imádkozásban. Mindenható Istenünk, kérünk add, hogy ez a gyermek felnövekedve szüleinek örömére, embertársainak javára legyen, egyházunk növekedésére és a te dicsőségedre. Mindenható Istenünk, kérjük a te áldásodat. Amen. Regina, Tímea, megkeresztelek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek nevébe. Amen. Regina, Tímea, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját terjed, és adjon békességet néked. Titeket pedig erősítsen meg a mindenható Isten abban az ígéretben, hogy tiétek az Isten áldása és a ti gyermeketeké, akit elhívott magának az Úr, a mi Istenünk. Amen. Most pedig, mielőtt a gyülekezet áldását meghallgatjuk, kérem a gyülekezetet, hogy foglaljon helyet, és kérem a babamama körös anyukák közül, akik el tudtak jönni a mai Isten tiszteletre, hogy köszöntsék a családot a keresztelő alkalmából. Most forduljon a család a gyülekezet felé, és a gyülekezet énekelje fel lehet állni az áldó éneket, a 134. Zsoltárunk 3. versét. Foglaljon helyet a gyülekezet, és dicsérjük tovább a mi Istenünket, énekeljük a 266. dicséretünknek mind a 4 versét. Ami segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Istenek szent igéjét, amely megírva található a Máté evangéliumában, Máté evangéliuma 5. fejezetének az első 16 versében. A hosszabb ige szakasz leülve hallgassa meg a gyülekezet.
Amikor meglátta a sokaságot, felment a hegyre, és miután leült, oda mentek hozzá tanítványai. Ő pedig megszólalt, és így tanította őket. Boldogok a lelki szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők megvigasztaltatnak. Boldogok a szelidek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éheznek és szomjaznak az igazságra, mert ők megelégítetnek. Boldogok az irgalmasok, mert ők irgalmasságot nyernek. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják az Istent. Boldogok, akik békét teremtenek, mert ők Isten fiainak neveztetnek. Boldogok, akiket az igazságért üldöznek, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha én miattam gyaláznak és üldöznek titeket, és mindenféle rosszat hazudnak rólatok. Örüljetek és újjongjatok, mert jutalmatok bőséges a mennyekben, hiszen így üldözték a profétákat is, akik előttetek éltek. Ti vagytok a föld sója, ha pedig a só megízetlenül, mivel lehetne ízét visszaadni? Semmire sem való már, csak arra, hogy kidobják és eltapossák az emberek. Ti vagytok a világ világossága, nem rejthető el a hegyen épült város. A lámpás sem azért gyújtják meg, hogy a béka alá, hanem hogy a lámpatartóra tegyék, és akkor világít mindenkinek a házban. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsétek a ti mennyei atyátokat.
Isten áldása legyen az ő igének hallgatásán, szívünk befogadásán és megtartásán. Gyertek, imádkozzunk! Mennyei Atyánk, olyan csodálatos dologra hívtál el minket, hogy mi a te gyermekeidként élhetünk ebben a világban, róla tehetünk bizonyságot, a te világosságodat hozhatjuk ennek a földnek, az emberi életnek a sok sötétségében, nyomorúságába. Köszönjük azt, hogy te valóban a föld sójának, a világ világosságának hívtál el minket, és köszönjük azt, hogy a mi életünk áldássá válhat a környezetünk számára. De megvalljuk neked, Atyánk, hogy mi olyan távol érezzük magunkat a mi hivatásunk teljesítésétől sokszor. Nem világosságot látunk magunk körül, hanem saját magunkban is csak homályt, értetlenséget, sötétséget tapasztalunk sokszor. Nem megízesíteni tudjuk és romlás ellen védeni a környezetünket, hanem bennünk is annyi romlottság, annyi bűn és nyomorúság van. Mindenható Istenünk, bocsáss meg ezt nekünk. Bocsáss meg, amikor a mi hitetlenségünk miatt nem azok vagyunk, akiknek te látni szeretnél. Bocsáss meg, amikor nem engedjük, hogy a te szent lelked és a te igéd vezéreljen és betöltsön minket. Bocsáss meg, amikor nem hozzád fordulunk, nem rád nézünk, nem beléd kapaszkodunk. Kérünk, hogy a mai Isten tiszteleten te áldj meg minket, hogy megerősödjünk abban, hogy mit kívánsz tőlünk, és azt tudjuk tenni, hogy tudjunk nemet mondani a kísértésekre, és tudjon a mi hitünk diadalmaskodni az életünkben, hogy minél több ember megláthassa, hogy van reménység, van szeretet, van élet. Kérünk, hogy a te szent lelked által Jézus Krisztusért munkáld ez bennünk és általunk. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és kérem a gyermekeket, jöjjenek ide az úrasztalához. Jöhetnek olyan gyermekek is, akik nem szoktak ide a templomba járni. Bátran jöjjön mindenki. Fogd meg a kezét, kis csillagom valakinek, jó? Megfoghatod a kezét, Barnus, nyugodtan, jó? Áldás, békesség! Azt szeretném tőletek megkérdezni, hogy ki az, aki azt meri mondani, felmeri tenni a kezét, hogy ő boldog. Ki boldog közületek? Ki örül? Ki boldog? Most tegye fel a kezét, aki boldog. Tudjátok mi az, hogy boldog, aki valaki, amikor valaki vidám, tud örülni a dolgoknak? Na, hadd lássam. Hát, sokan vagytok boldogok, úgy látom, hál' Istennek. Van, aki most talán nem annyira. Köszönöm szépen. A mai tanítás az a boldogságról szól. Képzeljétek el, hogy élt egy nagyon gazdag ember, még az is lehet, hogy király volt, nagyon gazdag volt, mindene megvolt, amit csak szeme, szája kívánhat. Csak egy dolog nem volt, egy dolog hiányzott. Mit gondoltok, mi nem volt meg neki? A boldogság bizony, mindene megvolt, tele volt a háza, az országa, mindenféle jóval, de boldogsága nem volt ennek az embernek. És megkérdezte a bölcseit, hogy mit tegyen, hogy boldog legyen. És azt mondta neki valaki, hogy menjenek el a követeid, és keressenek egy boldog embert, neked csak azt kell tenni, hogy ettől a boldog embertől kérd kölcsön az ingét, és vedd fel a boldog ember ingét, és akkor te is boldog leszel. Hú, elküldte a fiait ez az ember, hogy amerre csak jártok, keressétek, kérdezzétek, hogy ki a boldog. De ez nem úgy volt, nem jött ide a budafoki templomba, mert itt sok boldog gyermek van, nem jutott el ide, úgyhogy nem találkozott, képzeljétek el, egyetlen egy boldog emberrel sem a három fiú. Mert hazafele mentek csalódottan, hogy nem találtunk senki boldog embert. Amikor meghallották, hogy valaki az erdő szélén egy ilyen kis házikó mellett ilyeneket mond, hogy ó, de szép nap volt ez a mai. Köszönöm Istenem, milyen boldog vagyok, milyen hálás vagyok. Hú, erre odaugrottak a fiúk, hogy mit mondtál, boldog vagy? És mondta, hogy igen, boldog vagyok. Hát nézzétek, milyen szép ez a világ, ami körülvesz minket, boldog vagyok. És akkor erre azt mondták, hogy ó, gyere el az édesapánkhoz, és légy szíves, add kölcsön az ingedet. Vegyél fel egy inget, és add kölcsön. És mondta, hogy hát nem tudok, hát azért nincs rajtam ing, mert nekem egyetlen egy ingem sincs. És akkor így néztek a fiúk, hogy boldog úgy, hogy még egy inge sincs, hogy nincsen szinte semmilyen. És mondta ez az ember, hogy igen, mert hálás Istennek az ő szeretetéért, és ezért boldog. Nekünk hál' Istennek nagyon sok mindenünk van. Mindenkin van, úgy látom, ing, pulóver, meg van, aki már kabát is van. Tehát nagyon sok mindenért hálásak lehetünk. Az a fontos, hogy észrevegyük azt, hogy miért lehetünk boldogok. Ugye nagyon sok mindennek örülhetünk, de Isten azt akarja, hogy ti mindannyian boldogok legyetek. Most befejezésül még szeretnék tőletek kérdezni valamit. Itt van a kezemben egy kis morzsa, kekszmorzsa, meg itt van egy teljes keksz. Az a kérdésem, hogy ki az, tegye fel a kezét, aki ezek közül a morzsát kéri. Aki a morzsát kérni. Senki? És ki az, aki a kekszet, egy teljes kekszet? Aha, nagyon jó, ez nagyon jó. Kisebbek még gondolkodnak. Hát fogtok kapni egy kekszet, hogyha Angéla nénivel kimentek, mindenki kap legalább egyet a kosárból. De azt szeretném ezzel mondani nektek, hogy ne elégedjetek meg az életben a kis öröm morzsákkal, ne a morzsákat akarjátok, hogy csak egy kis öröm, hanem a boldogságot, amit Isten a teljes boldogságot akar adni nektek. Nem azt jelenti, hogy Isten kekszeket szór a hittanórákon, vagy a templomban, hanem azt jelenti, hogy Isten a teljes boldogságot adja nekünk. Nem kicsi apróságokat, morzsát, hanem a teljes boldogságot és örömöt. Jó, tehát ezt ne felejtsük el, hogy Isten mit ad nekünk, kicsi morzsát az örömből, vagy boldogságot. teljes boldogságot. Jó, nem csak morzsát. Jó, ezt ki lehet vinni. Áldás, békesség. Ki lehet menni, akkor ezt vigyétek. Jó, Apikél? Jó?
Menjél, kincsem a gyerekekkel, jó? Menjél, te is csak figyelj, ez óvatosan.
Az ige hirdetésre készülve énekeljük a 294. dicséretünk első versét. Isten igéje, melynek alapján az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, megírva található két ige szakaszban. A Zsoltárok könyve 112. részének első versében, és Máté evangéliuma 5. részének 2. és 3. versében. Így szól hozzánk Isten szent igéje. Dicsérjétek az Urat! Boldog ember az, aki az Urat féli, sok örömöt talál parancsolataiban. Jézus pedig megszólalt, és így tanította őket, boldogok. Eddig Istennek írott igéje, foglaljon helyet a gyülekezet. Kedves testvéreim, vajon mit kívánunk a gyermekeinknek, az unokáinknak, a családunk tagjainak, mit kívánunk a házastársunknak, a gyülekezeti testvéreinknek, akik a padban mellettünk ülnek? Nagyon sok jó dolgot és áldást, de azt hiszem mindannyian azt kívánjuk egymásnak és magunknak is, hogy boldogok legyünk. És ott a kérdés, hogy vajon testvérem, te feltennéd-e a kezed arra a kérdésre, hogy boldog vagy? Itt az Isten színe előtt, az ő templomában is megmered vallani azt, hogy boldog életet élsz. Vagy pedig megelégedsz a kicsi morzsákkal, hogy hát van ezért néha egy-egy öröm, van, ami mondjuk mosolyra deríti az arcomat, vagy egy kicsit jobb kedvre derít, de alapvetően szürke az életem, sőt nem, hogy boldog vagyok, hanem talán éppen kicsit besavanyodott, megfáradt, meglankadt, reménytelen. Ami elveszi az erőmet, elveszi a boldogságomat is. Goethéről jegyezték fel azt, ugye ismerjük a csodálatos német írót, hogy ő vallotta ezt magáról. Nem volt még életemben olyan 24 óra, amit igazán boldognak mondhatnék. Milyen elgondolkodtató, hogy milyen nagy ember, még most is tanuljuk az ő műveit és olvashatjuk, és nem volt még olyan 24 óra, amit igazán boldognak mondhatna. Testvérem, vajon neked mennyi idő volt eddig az életedben, vagy mennyi idő az, amit igazán boldognak mondhatsz? A boldogságot különböző módon próbáljuk megélni az életünkben. Vannak emberek, akik azt gondolják, hogy akkor lennék boldog, ha nem lennének fájdalmaim. A boldogság, a zavartalan nyugalom, a zavartalan egészség, a zavartalan nyugodt, rendezett anyagi körülmények, amikor úgy minden csendes, nincsenek viharok, nincsen semmi különleges, csak végre egy kis nyugodt hétköznap, és akkor már nagyon boldog lennék. Van, aki úgy gondolja, úgy véli, hogy a boldogságot az örömök és a gyönyörűségek jelentik. Minél több öröm mindenhonnan, minél több gyönyörűség, minél több mindent elérni, megszerezni, ami csak boldogságot jelenthet a számomra. Aztán vannak olyanok, reméljük olyanokból is vannak sokan, akár közöttünk is, akik úgy gondolják, hogyha az életemet bizonyos vezérfonal szerint, bizonyos erényeket bírva élem, akkor az az élet boldogságot jelent a számomra. Nem kell, hogy ilyen nagyon napfényes legyen, nem is kell, hogy teljesen ilyen borongos, mentes legyen az életem, hanem csak az a lényeg, hogy amit én elhatároztam, hogy én így szeretnék élni, ehhez szabom az életemet, azt tudjam megélni életem minden napján. Nem tudom, hogy közülünk ki éppen melyik vélekedéssel ért jobban egyet, hol keressük a boldogságot, hogy ne legyenek bajok, hogy csupa gyönyörűségek legyenek, vagy csak én tudjam az én életemet, ahogy elképzeltem, szépen nyugodtan megélni. De abban bizonyára sokan egyetértenek közülünk, hogy lehet valaki olyan, akinek mindene megvan, és mégis boldogtalannak érzi magát, és van, akinek nagyon rettenetes a sorsa kívülről nézve, és mégis boldog, hálás és elégedett. Nagyon különböző lehet, ahogyan a boldogságot megéljük, és arról vélekedünk. Nem az a mi boldogságunk, hogyha a világ tapsol nekünk, hogyha gazdagok vagyunk, hogyha élvezetekben gyönyörködünk, sőt, a Biblia útmutatása szerint még akkor is boldogok lehetünk, ha teljesen elnyomottak vagyunk, ha a könnyeink hullanak, ez sem csökkentheti az igazi boldogságunkat. Akkor, hogyha igazán mélyre, igazán biblikusan messzebbre tekintünk az életünkben. De mégis hívő emberekként is talán azt mondjuk, azzal egyetértünk, hogy boldogtalan az, akit a szegénység, vagy nélkülözés, vagy betegség gyötör, vagy szánt szegeten jár ebben a világban. És még hívő emberekként is szánakozással és szomorúsággal tekintünk ezekre az emberekre, pláne magunkra, hogyha ilyen helyzetben vagyunk. Az elmúlt hetekben láttam egy videót az interneten, ami nagyon elgondolkodtatott, nem tudom, hogy a testvérek közül lehet, hogy látta valaki. Arról szól a videó, hogy egy fiatal lány, aki a vőlegényével már esküvőt tervezett és esküvőre készült, hát át kellett éljen a nagyon nagy fájdalmat, ugyanis a vőlegényét egy autóbaleset érte, és a baleset következményeként súlyos agykárosodást szenvedett a fiatal ember, és egy súlyos kezelések is voltak, amiben részesülnie kellett. És hát ez a videó pedig arról szólt, hogy ez a lány, ez az egészséges fiatal lány összeházasodott ezzel a fiatal emberrel. És hát nagyon döbbenetes volt végignézni ezt a felvételt, és bevallom őszintén, hogy még így lelkipásztorként, meg keresztény emberként is, ökölme hívő keresztényekről van szó. Hát őszintén szólva azért így eléggé emberileg ítéltem meg a helyzetet, hogy hát azért egy ilyen helyzetben ez lehet, hogy nem voltam. Tehát, hogy nem támogattam volna ezt a döntését ennek a fiatal lánynak, hogy ilyet vállal az életére nézve. És hát valószínűleg a visszajelzések is hasonlóak voltak, ezért is készült ez a felvétel az ő életükről, hogy ők elmondják, hogy számukra miért fontos ez, hát főleg a lány, ugye, mert a fiatal ember annyira nem tud kommunikálni. És milyen döbbenetes, hogy valaki vállal egy ilyen szolgálatot, és hát még a hívő emberek is így, hát a józan ész, meg azért gondolkodjunk, hogy hogyan is vannak ezek a dolgok, és valaki pedig a hite szerint dönt egy ilyen helyzetben. És hát ugye más a helyzet olyankor, hogyha valaki már ugye másképpen gondolkodnak az emberek, hogyha valakinek a családjában történik ilyen, akkor természetesen a család mellé kell álljon. Tehát természetes keresztény elvárás, hogy mindenki mellette álljon annak, aki ilyen súlyos helyzetbe került, és az ígéret, a szeretet az ugyanúgy érvényes legyen. Mennyire elgondolkodtató az, hogy mi vajon keresztény emberekként hogyan tudunk gondolkodni a boldogságról, Isten útmutatásáról, a saját életünkre nézve is, hogy csak a nyomorúságmentes, a bajmentes, a problémamentes életünk lehet boldog, vagy tudunk az élet teljességéből boldogok lenni akkor is, hogyha valami nagyon fontos dolog hiányzik az életünkből. A felolvasott ige, a Zsoltárok könyvéből a mai ige szakasz arról beszél, hogy dicsérjétek az Urat, és arról, hogy azok a boldogok, akik megtartják a parancsolatait, akik félik az Urat, és sok örömet találnak a parancsolataiban. Milyen csodálatos útmutatás ez, és mégis milyen ellentmondásosnak tűnhet a számunkra. Boldog ember az, aki féli az Urat. Eleve a félelmet azt így kizárnánk az életünkből, és az Isten félelem helyett ugye inkább mondjuk azt, hogy tiszteli az Urat, szereti az Urat, imádja az Urat. Aki az Urat féli, annak igazából nem kell félnie semmi mástól. Hogyha én félem, tisztelem az Istent, és ő az első a számomra, akkor nem kell, hogy rettegéssel töltsön el mindaz, ami másokat boldogtalanná tenne. És sok örömöt talál a parancsolataiban. Hát ugye már ez is egy izgalmas, hogy bárkinek a parancsolataiban. Ki az, aki örömöt talál más parancsolataiban egyáltalán, már a parancsolat szó is nagyon idegen tőlünk, és nem szeretnénk, hogyha bármikor bárki parancsolna, szépen kérjen, és akkor figyelünk rá, de hát a parancsolat az nem annyira vonzó a számunkra. És mégis itt az igében az van, hogy sok örömöt talál a parancsolataiban. Tényleg az a kizárólagosság, az az elsődlegesség van ebben az igében, hogy én félem az Istent, és az ő parancsolataira figyelek, hogy nem úgy tekintek Istenre, mint aki az én kívánságaimat kell, hogy teljesítse, az én összes szükségemet be kell, hogy töltse, hanem úgy tekintek rá, mint aki Úr, mint akit tisztelhetek, mint akinek a parancsa, az igéje, az első és legfontosabb útmutatás az én életemben. Ez is már egy hitbeli döntés, hogy igen, nem csak úgy tekintek Istenre, persze tudjuk, hogy ő Jézus Krisztusban emberként mellénk áll, és az emberi testet felvette, ugye hamarosan advent van, és karácsony, és ennek örvendezünk, de hogy nem ilyen haveri kapcsolatban vagyok én az Istennel, hanem ott van a szívemben a tisztelet, és ebben benne van az is, hogy ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogyan te. Hogy én ezt is elfogadom a mindenható Istentől. A boldog mondásokat hallhattuk a lekcióban, és hát a hegyi beszéd és Jézus tanításai, ami Jézus etikai tanítását is összefoglalja, ez nagyon megragadó volt sok ember számára, akik olvasták, és nagyon sok kérdést is felvetett. Vannak, akik úgy gondolták, hogy ha olvassuk a hegyi beszédet a boldog mondásokkal kezdődően, akkor az egy kész szociális program, ezt kell megvalósítani, ezt kell megélni a társadalomban, és így megújítani az egész világot. Tolstoj is például igyekezett, hogy ezt a saját környezetében teljesen megvalósítsa. Aztán van egy másik véglet, hogy a hegyi beszédben Jézus annyira minden emberi életnek a csúcsát és példáját adja elénk, olyan magasságokat, ami számunkra teljesen elérhetetlen. Akár csak az, hogy boldog, aki sír, vagy boldogok a lelki szegények, olyan magasságokról beszél itt Jézus, amit úgysem érünk el, úgyhogy nem is kell vele próbálkoznunk, mert egy olyan magas erkölcsi ideált állít, ami számunkra teljesen reménytelen. Vajon a mi életünkre milyen hatással lehet az Isten igéje, az Isten törvénye, akár a hegyi beszédre, a boldogmondásokra, akár csak a Zsoltár alapján Isten parancsolataira gondolunk. Hogy vajon az én életemben ez szerint élek, ez az életem mércéje, vagy pedig nem. Hogyha csak az élet szabályokat keressük bennem, hogyha csak törvényeket keressünk bennem, akkor valóban ilyen reménytelennek és nagyon távolinak tűnik a számunkra a megvalósíthatósága. De hogyha arra gondolunk, hogy Isten Jézus Krisztusban önmagát adja nekünk, nem szabályokat kíván elsősorban tőlünk, hogy azt tartsuk meg, nem parancsokat elsősorban, hanem az a fontos, aki mondja. Nem teljesíthetetlen szabályok tömkelege a Szentírás, Isten igéje, hanem arról beszél, hogy milyen életet élhet az, aki Krisztushoz tartozik. Jézus nem csak parancsol az ő igéjében, hanem ugyanakkor képessé tesz rá, hogy igen, boldog vagy, boldogok vagytok, boldogok lehettek, ezek ti vagytok a föld sója, ti vagytok a világ világossága. Ez nem egy álom, nem egy olyan, amit a zászlónkra tűzünk, és aztán szégyenkezünk, hogy a közelébe sem érünk, hanem ez teremtő ige, amit Isten a ti életetekbe valósággá tesz. Jézus Krisztusban kapcsolatban élő emberek, tanítványok azt tapasztalhatják, hogy a menny ereje a miénk. Jézus Krisztus azért jött, hogy ezt átélhessük, hogy akkor is boldogok lehetünk, ha sírunk. Ő azért jött, hogy ezt átélhessük, hogy aki éhezik és szomjazik az igazságra, az megelégítetik. Ő azért jött, hogy tudjunk örömöt találni a parancsolatokba, és ne tilalomfákat, ne azt gondoljuk, hogy ó, hát a Krisztus követése az egy örömtelen, besavanyodott élet, és majd, hogyha én kiéltem az életemet, és minden örömöt megteltem, akkor majd utána talán idős koromban igyekszem az ige szerint élni, mert hát akkor már úgyis kevésbé lesz fontos talán a boldogság. Nem erről van szó. Ahol Jézus jelen van, ott Isten derűjének, boldogságának a mennyei légköre van. Ahol Jézus jelen van, ott Isten derűjének, boldogságának a mennyei légköre van. Akkor is, ha gondok vannak, ha betegség, ha anyagi nehézségek, akkor is, hogyha aggodalommal imádkozunk a gyermekeinkért, unokáinkért, akkor is, hogyha az élet, a földi élet más értékek szerint megy, zajlik, mint ahogyan azt mi szeretnénk. Akkor is Jézus jelenlétében a derű, a boldogság, a mennyország légköre a miénk. Jézus Krisztus nem azért jött erre a földre, csak hogy minket felvigyen a mennybe, hát ez csodálatos ajándék, hogy ezt ígéri, hogy a menny polgárai lehetünk, hanem ő elsősorban azért jött a földre, hogy elhozza nekünk a mennyországot, hogy megmutassa Isten országát, hogy Isten országa közöttetek van. Egyik igehirdetésben, talán Jó Sándor igehirdetésében olvastam, a mennynek előbb bennetek kell lenni, mielőtt ti a mennybe lennétek. A mennyországnak előbb bennetek kell lenni, mielőtt ti a mennybe lennétek. És ez akkor lehetséges, hogyha Jézusra figyelsz, hogyha Jézusba kapaszkodsz, hogyha Jézusra szánsz időt, akkor, amikor rohanás van, ezer dolog, azt sem tudod, hol áll a fejed, akkor meg tudsz állni, csendben lenni, tudsz imádkozni, ki tudod nyitni a Szentírást, vagy felidézni egy igét, ami fontos a számodra. A boldogságot vagy magunkban hordjuk, és akkor az egész életünk boldog lesz, még akkor is, ha bajok, szenvedések környékeznek, vagy ha bennünk nincs, akkor hiába keressük a pénzben, örömökben, körülményekben, nem találjuk meg. De ti, akik Krisztushoz tartoztok, ti hordozzátok a boldogságot, és ez a boldogság megszenteli az életünket, és ez a belső boldogság, a Krisztussal való élő közösség az igazán kívülre is látszódni fog. Csak azok számára megvalósítható Isten parancsolata, csak azt tud Isten igéje szerint élni, aki átéli az újjászületés csodáját, hogy nem én vagyok, aki diktálok, nem én vagyok, aki irányítom az életemet, aki parancsolok, hanem az életem azért a Krisztusé, aki odaadta önmagát, értem a kereszten. Hogyha engedem, hogy Isten lelke által ő formálja az életemet, akkor átélhetem azt is, hogy Isten országa benne már most az enyém. És ez menthet meg minket attól, hogy ne rózsaszín optimizmus jellemezzen minket, és ne is reményvesztett csüggedés, hanem átéljük, hogy a keresztény élet az egy rendkívüli, csodálatos élet, és ezt kínálja Isten a számunkra. Dietrich Bonhoeffer 20. századi mártír halált halt német lelkipásztor és teológus mondta, minden boldogmondással szélesedik a szakadék a tömeg és a tanítványok között, és egyre erőteljesebben hangzik a felszólítás, hogy váljanak ki a tömegből. Váljanak ki a keresztjének a szürke masszából, a tömegből, a panaszkodásból, az elégedetlenségből, a kétségbeesésből, ne azért, hogy lenézzék a többieket, hanem hogy tudatosítva a saját hivatásukat tudjanak világítani, tudjanak a föld sója lenni. Egy másik igehirdetésben azt olvastam, nem az a baj, hogy szürkék a hétköznapok, hanem az, hogy nem tudunk ünnepelni, erőt venni, fényt kapni és töltekezni. Farkas József egyik igehirdetésében volt. Mindannyian boldogságra vágyunk, hogy ne szürke legyen az életünk, hogy bele szürküljünk a sötétségben, hanem hogy valóban világosság legyünk. És ehhez a boldogsághoz oda vezet az út, hogyha belül engedjük, hogy az ige és a lélek által formáljon minket Krisztus. És akkor, hogyha belülről elkezd fényleni az életünk, akkor már körülöttünk nagyon sok szürkesség van, meg a hétköznapok nagyon besötétülhetnek, de belül örömforrás fakadhat fel, és még ajándékképpen a bajok is enyhülhetnek. A 112. Zsoltárban nagyon nagy ígéreteket ad a mindenható Isten a benne bízók számára. Utódja hős lesz a földön, a becsületesek nemzedéke áldott lesz. Vagyon és gazdagság lesz házában, igazsága örökre megmarad. Világosság ragyog a sötétségben is a becsületesekre attól, aki kegyelmes, irgalmas és igaz. A jó ember könyörületes és kölcsönt ad, ügyeit törvényesen intézi. Nem is fog meginogni sohasem, örökre emlékezetes lesz az igaz. Nem fél a rossz hírtől, erős a szíve, bízik az Úrban. Bőven adakozik a szegényeknek, igazsága örökre megmarad. Mindannyian ilyen életre vágyunk, Isten ezt az áldást is adja a benne bízóknak, és azt az áldást is, hogy a betegségben, a szenvedésben, a próbatételben is megmutatja az ő kegyelmét. A rászorulók, a kicsinyek, a szenvedők sorsában tükrözteti Isten igéje elénk, vagy tükrözi, hogy milyen kegyelmes az Atya. Isten igéje az nem magyarázat a sorsra, hanem kijelenti a kegyelmes Istent, aki adja az ő országát, aki vigasztal, aki megelégít, aki irgalmat gyakorol, aki engedi magát meglátni, és aki a békét teremtőket a fiainak nevezi. Isten nem csak a jövőben adja az áldást és a boldogságot, hanem már ma, ami természetesen a jövőben majd még jobban kiteljesedik. Az a kérdés, hogy vajon, testvérem, te tudsz-e boldog lenni, mersz-e boldog lenni, elfogadod-e az ígéreteket? Szeretnék idézni egy verset, lehet, hogy ezt már ebben az évben idéztem valamelyik ige hirdetésben, de gondolom, hogy nem tanulta meg kívülről senki, úgyhogy ezt szeretném felolvasni, egy rövid vers, éppen a boldog mondások alapján. Boldogok, akik te a holnapot, holnap utánt is látod, én csak a mát még. Annak az alagútnak is látod a végét, amiben most botorkálok. A boldogtalannak ezért mondhatod boldog, s így melegítsz fel imámban, aki most nyűjt tarisznyámban is nagy ígéreteket hordok. Nagy ígéreteket hordunk, az, hogy ti vagytok a világ világossága, ti vagytok a föld sója, boldogok vagytok, s Isten nem morzsákat akar adni neked, testvérem, csak nem csak az öröm morzsákat, bár az is jó, hogyha megbecsüljük az öröm morzsákat, hanem a boldogság teljességét a Jézussal való közösségben. Még befejezésül egy idézetet hadd mondjak. Boldogságot kívánok neked. De mi a boldogság? Már itt lenn egy darab mennyország. Isten ránk sugárzó kegyelme, boldog elrejtőzés ő benne. Fénylő, megnyílt egekbe látás, ez a boldogság, ez az áldás. Fénylő, megnyílt egekbe látást kívánok, Isten kegyelmét mindenkinek. Isten tegyen boldoggá, már most, és majd az örök élet boldogságában is mindannyiunkat. Amen. Az igehirdetésre válaszolva énekeljük a 274. dicséret 4. versét. Fennállva imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, az Úr Jézus Krisztusban, köszönjük neked, hogy a te ígéd vigasztal, felemel, bíztat, megnyugtat, békességet ad, és szembesít is önmagunkkal, hogy hol tartunk, hogy mik a fontosak a számunkra, hogy mennyire vagyunk a helyünkön. Mindenható Istenünk, köszönjük neked a te ígéd áldásait, és kérjük valóban a te erődet, hogy amiket ígérsz nekünk, azt tudjuk megélni hit által, hogy higgyük el azt, hogy valóban te arra hívtál, hogy mi ebben a világban a te fényedet sugározzuk. Mindenható Istenünk, kérünk a következő héten is erősíts minket ebben, a családunkban, az iskolában, a munkahelyen, az otthonunkban, a buszon, útközben, ahol csak vagyunk, hogy valóban a veled való közösség áldása, az, hogy mi a mennyországhoz tartozunk már most, az látszódhasson meg rajtunk, és tudjunk beszélni rólad, akitől mindent kaptunk, ami áldásunkra van. Mindenható Istenünk, kérünk, te légy velünk valóban a következő napokban is. Te áldj meg minket a boldogsággal, hogy megtanuljuk, hogy minden körülmények között van erőnk benned, és megelégedettek lehetünk. Mindenható Istenünk, te ismersz minket egyen-egyenként. Te tudod, hogy éppen mivel küzdünk az életünkben, milyen tusakodásaink, küzdelmeink vannak veled kapcsolatosan, az emberi kapcsolatainkban, a munkánkra, a hivatásunkra, az egészségi állapotunkra, az anyagi helyzetünkre vonatkozóan, a jövőnkre, múltunkra, jelenünkre vonatkozóan. Te ismersz minket, kérünk, hogy Te formálj úgy a lelked által, hogy mindannyian eljussunk a veled való közösség békességére, és tudjuk, hogy mi az, ami helyes, mi az, amit tennünk kell, és legyen ehhez erőnk. Mindenható Istenünk, eléd hozzuk azokat, akik kórházban vannak, Te gyógyítsd őket, eléd hozzuk a betegeket, Te erősítsd őket, a betegség hordozásában Te a gyógyulás, és Te segíts elfogadni, hogyha valami olyan betegséggel kell küzdenünk, ami életünkben kitartó, vagy mindennapos feladat. Mindenható Istenünk, könyörgünk a gyászolókért különösen. Te vigasztald meg azokat, akik sírnak, akik most egyáltalán nem az öröm és a boldogság, hanem a vesztesség, a fájdalom idejét élik. Te töröld le az ő könnyeiket, adj a szívükbe békességet, a feltámadás és az örök élet reménységét, és add, hogy ne a fájdalom lázadozása, hanem a Te akaratod elfogadása adjon békességet az ő számukra. Mindenható Istenünk, könyörgünk azokért, akik szomorúak, Te vigasztald őket, és könyörgünk mindenható Istenünk, hogy Te áld meg gyülekezetünk minden tagját, kicsintől, kisbabáktól, egészen addig, akik már évtizedek óta kapják a Te áldásaidat. Mindenható Istenünk, kérünk, áld meg minket a veled való közösséggel. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel köszöntünk mindenkit a mai istentiszteleten. Délután 4 órától ifjúsági óra van, és 6 órától a nagy ifjúságnak a ifjúsági órája van. Hétfőn este 6 órakor énekkar, kedden fél 10-től babamama kör, délután fél 4-től pedig fotókiállítás megnyitója Rózsakerti iskolában a erdélyi kiránduláson részt vett fiatalok fotóiból nyílik egy kiállítás, és ennek a megnyitója lesz tehát kedden fél 4-kor. Buzdítjuk a gyülekezeti tagokat is, hogy bátran vegyenek részt ezen az alkalmon. Este 6 órakor bibliaóra lesz. Szerdán délelőtt 10 órakor nyugdíjas bibliaóra, csütörtökön 8 órakor bibliaóra, 4 órakor konfirmáció, pénteken 3 órakor és 4 órakor konfirmáció előkészítő, szombaton pedig egy nagyon gazdag program várhat a gyülekezeti tagokra, mert reggel 8 órától takarítás parti 2 a templomkertben, tehát ez 8 órától. 10 órától 1 óráig a Klauzerházban a Sulivár rendezvényen lesz, ami azt jelenti, hogy a jövendő első osztályos gyermekeknek a családja megismerheti a kerületi iskolák programját, és találkozhat az iskolák képviselőivel és az egyházakkal is. Ez is egy fontos missziós alkalom. Fél 11-től hittanóra, és este 6 órakor pedig Barokk Fuvola koncert lesz a templomban. Egy szórólap is van a kiáratnál, mindenki vigyen a szórólapból, tehát ez most szombaton este 6 órakor lesz. Vasárnap a megszokott alkalmainkra várjuk a testvéreket. A mai Isten tiszteleten Kovács Cecília testvérünk olvasta Isten igéjét. A mai napon megkereszteltük pápai Regina Tímeát, pápai Tibor és pápai Tóth Tíme a gyermekét. Isten áldását kérjük a gyermek és az ő szeretteinek az életére. Hirdetem, hogy eltemettük Fazekas Máriát 51 éves korában. A vigasztalás igéit János Evangélium a 6. rész 68. és 69. verse alapján hirdettük. Uram, kihez mehetnénk, örök élet beszéde van te nálad. És mi elhittük és megismertük, hogy te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Végső búcsút vettünk Tóth Tiborné kis Margittól 87 éves korában. A feltámadás igéit a Márk evangéliuma 4. részének 28.-29. verse alapján hirdettük. Magától terem a föld először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarró tereszt rám, mert az aratás elérkezett. Isten vigasztalása legyen a megszomorodott szívű családokon, és imádságban hordozzuk a gyászolókat. Hirdetem a testvéreknek, hogy november nagyon gazdag lesz programokban a gyülekezetünk életében. Az első alkalom, amire szeretném felhívni a figyelmet, november 23-án lesz a bibliaismereti vetélkedő, amit ugye minden év novemberében szoktunk tartani, és igazából ez egy játékos vetélkedő annak örömére, hogy lássuk, milyen csodálatos Isten ajándéka az ő igéje a számunkra. Csoportos vetélkedő, változatos, izgalmas feladatokkal, vannak, akik már évek óta rendszeresen részt vesznek, várjuk őket, és várjuk azokat is, akik még eddig nem merészkedtek. Lehet családdal jönni, egyedül jönni. És igazából az igéket még nem jelöltük ki, de amiket a bibliaolvasó kalauz szerint olvastunk, az elmúlt hetekben megolvassunk, annak alapján lesz, de jövő hétre már lesz szó róla is a programról.
Kedves testvérek, én is mindenki szeretettel köszöntök, és hívom a figyelmet, hogy a sulivárra nem csak az elsős gyerekeknek, jövendő elsős gyerekek szüleit várjuk, hanem az jövendő ötödikesek szüleit is, hiszen itt az iskolánk bemutatásán túlmenően a hitoktatásnak az ismertetésére is sor kerül, tehát hogy a hit és erkölcstan, illetve az etika között mi a különbség, és akik lesznek a hitoktatóink ezen a területen, tehát ez egy plusz lehetőség, és akkor bátorítjuk a szülőket, hogy jöjjenek el és nézzenek körül, hogy nem farkasfejűek a hitoktatók. Szintén november 16-án, ugye erről volt szó, Csalog Benedek, a Lipcsei Akadémia volt tanára koncertet tart barokk fuvolán este 6 órakor. Külön örömünk, hogy a zenészek szerint a templomunk akusztikája azóta, hogy kimeszeltük és szilárd burkolatot kapott a templom, nagyon jó lett ilyen jellegű hangszerekre. Néhány szó előadónkról: Hollandiába tanult, majd a Lipcsei Zeneakadémia tanára volt 15 évig. Több mint 10 szóló CD-t jelentetett meg, több nemzetközi verseny győztese, fellépett és mesterkurzusokat adott a legtöbb európai országba, Észak- és Dél-Amerikába, Közel-Keleten és Japánba. Tehát vigyük magunkkal a műsort és hívogassunk. November 19-én, ez külön nincs benne a programban, de most jutott eszembe, hogy budafoki esték lesznek, és abból a szempontból is érdemes erre készülni, és írjuk be a naptárba, tehát kedd este, hogy a népszámlálásnak az egyházunkra, a történelmi egyházakra általában vonatkozó tanulságairól lesz szó. Az INAT illetékes bizottságának a titkára fogja tartani a bevezető előadást, tehát itt ezeket a kérdéseket is föl lehet tenni, amik így gyakran előfordulnak, hogy most akkor kevesen vagyunk, vagy sokan vagyunk, félig van a pohár, vagy tele van a pohár. Én úgy gondolom, hogy elég sokan vagyunk, és leszünk még többen is. A november 30-i női kézműves délutánra is elő lehet jelentkezni, vagy jegyezni a programunkat, és Degerikánál, vagy pedig a lelkészeknél lehet erre jelentkezni. És ne felejtsük el, hogy a hírlevélben még szerintem van egy pár példány. Mindenkinek akkor jó ünnepi ebédet kívánok.
Isten tiszteletünk végén, az áldásvétel előtt énekeljük a 397. dicséretünknek mind az 5 versét. Ó Sion, ébredj, töltsd be küldetésed! fennállva fogadjuk Isten áldását. Kegyelem legyen mindazokkal, akik el nem múló szeretettel szeretik a mi Urunkat, az Úr Jézus Krisztust. Amen.